Hát akkor még egyszer mindenkit szeretettel köszöntök, azokat is, akik csak most kapcsolódnak be, vagy kapcsolódtak be. Hát én a mai ige hirdetésre egy ige szakaszt választottam az Új Szövetségből, Péter apostol második levelének a legeleje. És szeretnék mindenkit bátorítani arra, hogy az igéből kövesse nyomon, hogy tényleg magát az igét értsük meg jobban, és imádkozzunk a Szentlélek vezetéséért. Még annyit szeretnék mondani előjáróban, hogy az igét nem a mi feladatunk értelmezni, az a Szentlélek dolga. A mi feladatunk az, hogy tanulmányozzuk, és hogy elhiggyük, hogy amit ott Isten kijelentett, az valóban így igaz. És Péter apostol második levele fejezetének 7 verset szeretném felolvasni. Egy ismert igeszakasz ez, tehát így olvasom. Simon Péter, Jézus Krisztus szolgája és apostola azoknak, akik velünk egyenlő drága hitet nyertek, ami Istenünknek és megtartunknak, Jézus Krisztusnak igazságában. Kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen az Istennek és Jézusnak, ami Urunknak megismerésében. Mivel hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és kegyességre való, annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott, amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van a világon. Ugyanerre pedig teljes igyekezetet is fordítván, a ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt, a tudomány mellé pedig mértékletességet, a mértékletesség mellé pedig tűrést, a tűrés mellé pedig kegyességet, a kegyesség mellé pedig atyafiakhoz való hajlandóságot, az atyafiakhoz való hajlandóság mellé pedig szeretetet. Még esetleg a következő 2 verset is ide lehetne olvasni, mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem tesznek titeket hivalkodókká, sem gyümölcstelenekké, ami Urunk Jézus Krisztus megismerésére nézve, mert akiben ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó, elfelejtkezvén a régi bűneiből való megtisztulásról. Nekem kellene egy címet adni ennek az ige szakasznak, akkor én azt a címet adnám, hogy a keresztény növekedés útja. Ugye itt főként az 5. verstől a 7. versig tárul elénk ez az ösvény, amire hívja és bátorítja az apostol a keresztényeket, de rendkívül fontos kifejezéseket találunk az első 4 versben. Úgy is mondhatnám, hogy az első 4 vers az a hitbeli megalapozása ennek, és az 5-től a 7. versig pedig az a keresztény növekedésnek az életútja található. Ezeknek a lépései, vagy a fő oszlopai. És akkor haladjunk versről versre, és már előre bocsátanám, hogy majd bizonyos pontosításokat kell tenni azért, hogy néhány nagyon fontos tanulság és összefüggés az felszínre kerüljön. Tehát akkor az első verset érek. Simon Péter, Jézus Krisztusnak szolgája és apostola azoknak, akik velünk egyenlő drága hitet nyertek, ami Istenünknek és megtartónknak, Jézus Krisztusnak igazságában. Olyan csodálatos ezeket a szavakat Péternek a szájából olvasni. Ő, aki egy tanítvány volt, aki Krisztussal együtt dolgozott és élt 3,5 évig, ő írja ezt a Ugye Péter apostol leveleit az egyetemes levelekhez soroljuk, tehát ami minden kereszténynek szólt, nem csak egy-egy gyülekezetnek, kifejezetten, már akkor is minden kereszténynek szólt. Tehát Péter apostol mondja ezt a pogányoknak is, akik pogányokból tértek meg, lehet, hogy egész életükben eddig bálványokat imádtak, de amikor hallották az evangéliumot, akkor hittek Jézus Krisztusnak, és Jézus Krisztusban azt mondják, hogy ti velünk egyenlő drága hitet nyertetek. Mennyire nincsen az Istennél személyi válogatás, hogy egy apostol, aki személyesen együtt élt Krisztussal, azt mondja minden kereszténynek, hogy ti velünk egyenlő drága hitet nyertetek. És hogy belegondoltam ebbe, hogy hát Péter apostol hogy ne így írna erről, aki olyan sokszor megtapasztalta a saját emberi természetének a gyengeségét, olyan sokszor bukott el, hát mire másra is tudna hivatkozni, mint arra, ami az ő lelkének is megnyugvást hozott, ami őneki is elhozta a megoldást. Mi is ez a megoldás? Mi is ez a drága hit, amiről itt beszél? Ami Istenünknek és megtartunknak, Jézus Krisztusnak igazsága. Ebbe vetett hit. Ebben minden benne van, ami egy embernek szükséges. Mire van szüksége egy embernek? Igazságra. De saját igazsága nincsen, így az Isten az ő saját igazságát kínálja föl, hogy elfoglalja az ember igazságtalanságának, vagy más szóval a bűnének a helyét, hogy az Isten igazsága lépjen a bűn helyébe, és úgy tűnik, hogy Péter apostol megtalálta azt, ami működik. A legőszintébb elhatározásaiban is elbukott, amikor a saját igazságtalanságának nem volt a tudatában, de amikor ebből fölépült, amikor megtalálta ezt, akkor tényleg elmondhatta ezt, hogy ez egy drága hit, amit nyertünk. Mi is keresztények is, micsoda drága hitünk van, ami Istenünknek és megtartunknak Jézus Krisztusnak igazságában. Igazságra van szükségünk, de Isten igazságára. Tehát ebben minden benne van, ami egy keresztény élete szükség. Kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen. Az Istennek és Jézusnak, a mi Urunknak megismerésében. Mi, amikor a legjobb dolgot szeretnénk kívánni egy embernek, akkor mit szoktunk kívánni? Nézzük meg a valahány apostoli levél íródott, kivétel nélkül szinte ez a bevezetés, ez a jó kívánság, amivel indít, hogy kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen. Van itt egy kifejezés, ez az adasség szó, amit, hogyha megnézzük az eredeti szöveget, akkor itt egy matematikai kifejezést találunk. Ez a kifejezés pedig a szorzás. Tehát valahogy úgy tudnám lefordítani, hogy kegyelem és békesség szorzódjon össze néktek bőségesen. Vagy úgy is mondhatnám, hogy kegyelem és békesség sokszorozódjon meg néktek bőségesen, ami Urunknak megismerésében. Van még egy matematikai kifejezés ebben a szövegben, ami szintén nem derül ki így első olvasásra, itt is egy kicsit pontosítani kell. Már az 5. versben, amikor a keresztény életútról és a növekedésről van szó, itt az 5. versben szerepel ez, hogy ugyanerre pedig teljes igyekezetet is fordítván, a ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet. Na most ez a ragasszatok szó, ez pedig az összeadást jelenti. Tehát Isten azt mondja, hogy kegyelem és békesség szorzódjon össze néktek, Ugyanakkor azt is mondja, hogy a ti hitetek mellé adjatok hozzá. És na, itt van annak az alapja, Ellen White híres mondatának az alapja, ez alapalmazza meg ezt a híres mondatot, hogy amíg mi az összeadás terve szerint munkálkodunk, kegyelmet kegyelemhez adva, addig az Isten a szorzás törvénye, vagy szorzás terve szerint munkálkodik. Szeretnék még egy igét segítségül hívni, hogy ezt a gondolatot jobban megértsük. A Filippi beléhez írt levél második fejezet 13. 12. vers vége és a 13. vers. Tehát Filippi beléhez írt levél második fejezet 12. vers vége és a 13. fejezet. 13. vers. Félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez, vagy más fordítás szerint munkáljátok ki a ti üdvösségeteket, mert Isten az, aki munkálja bennetek. Mind az akarást, mind a munkálást az ő jókedvéből. Figyeljük meg, hogy itt is egy együttmunkálkodásról van szó. Félelemmel és rettegéssel munkáljátok ki a ti üdvösségeteket, mert... Miért? Mert Isten az, aki munkálja bennetek, mind az akarást, mind a munkálást a jókedvéből. Itt látunk egy ilyen arányosságot, hogy a mi üdvösségünk az azon múlik, hogy Isten mit tud mi bennünk kimunkálni. Nem pusztán a külsődleges dolgokban, hanem a mi szívünkben milyen változást tud elérni. Viszont az, hogy Isten mit tud mi bennünk kimunkálni, az attól függ, nagyban függ attól, hogy mennyire vagyunk készek együtt munkálkodni vele. Tehát Isten csak olyan arányban tud munkálkodni bennünk, amilyen arányban mi is készek vagyunk vele együtt munkálkodni, hogy kimunkáljuk a mi üdvösségünket. Nem tudom, érthető ez a gondolat. Félelemmel és rettegéssel munkáljátok ki a ti üdvösségeteket, mert Isten az, aki munkálja bennetek. Az akarást és a munkálást végezítelt az ő jó kedvében. Úgy elgondolkoztam azon, hogyha lenne egy ilyen világi munkahely, egy olyan munkahely, ahova bemegyünk, és hétfőn keresünk valamennyi pénzt, és kedden is bemegyünk, és akkor is keresünk valamennyi pénzt, de az nem hozzáadódik a hétfőihez, hanem összeszorzódik vele. Hát akkor hány ember menne be erre a munkahelyre kedvetlenül? Hát azt hiszem, hogy egy se lenne. Na most tulajdonképpen ezt ígéri nekünk az Isten, hogy ahogy a keresztény életútban haladunk előre ezen a folyton fölfelé ívelő ösvényen, a kegyelem és a békesség az nem egyenesen arányosan növekszik, hanem exponenciálisan, összeszorzódva. Hát nem is tudom, hogyha ebbe tényleg úgy belegondolunk, hogy az Isten a lelkünkben mennyit tudna kimunkálni, és mennyit szeretne kimunkálni, hogy mennyivel értékesebb emberekké válunk, és milyen... Én úgy hívom ezt, hogy ez az isteni matematika. Tehát ez az emberi logikának túl magas, de mégis hihetjük és tapasztalhatjuk, hogy így van, hogy amikor együtt munkálkodunk az Istennel, és majd látjuk ezeket a lépéseket, hogy mi az, amire teljes igyekezetet fordítsunk, és mit adjunk hozzá a mi hitünkhöz, mikor a magunk is ösvényén haladunk előre, hogy akkor az Isten milyen bőséget hoz létre, és mennyivel több az a lelki áldás, amit ad az embernek, ez fölmérhetetlen. Csak azt tudja, aki kész előre haladni ezen az ösvényen. Tehát összefoglalva ezt a tanulságot Ellen White-nak a szavaival, amíg mi az összeadás terve szerint haladunk előre, kegyelmet kegyelemhez adva, addig az Isten a szorzás törvénye szerint munkálkodik. Tehát ez az isteni matematika. Utána mindenki megfogja szeretni matematikát, és a és a logikát, mert az Istennél sokkal csodálatosabb, mint ahogy a földi körülmények. Ez a lelka. És valaki fölhívta a figyelmemet arra, hogy amikor egy több összetevős szorzásról van szó, akkor bármelyik szorzó tényező nulla, akkor az egész nulla. Tehát, ha bármelyik lépésben visszautasítjuk azt, hogy az Istennel együttműködjünk, ha mondjuk azt mondjuk, hogy nekünk nem kell az atyafiakhoz való szeretet, vagy hajlandóság, inkább szeretet, vagy kedvességnek lehetne fordítani, vagy azt mondjuk, hogy nekünk nem kell a tudomány, vagy nem kell a mértékletesség, akkor az Isten kegyelmét és a békességet azt le tudjuk nullázni. Ebbe azért döbbenetes belegondolni, és szerintem tapasztaljuk is, nem? Mennyire elveszítjük a békességünket, amikor valamelyik ilyen nagy alapelvvel szembe megyünk. Jó, visszatérve az eredeti szövegünkhöz, a harmadik versre térve, még a harmadik, negyedik verset nézzük meg. Mivel, hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és a kegyességre való, annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott. Mennyire más így nekiindulni, nem? Egy ilyen meggyőződéssel, egy ilyen tudattal, hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és a kegyességre való. Sok mindent nem kapunk meg, ami a saját büszkeségünket nevelné, de azt mindet megkaptuk, ami az életre és kegyességre való. Mennyivel más így nekiindulni a keresztény növekedésnek a életútjához a meggyőződéssel, hogy ebben nincsen semmi bizonytalanság, hogy most vagy meglepséges ajándék, ami az életre és a kegyességre való, vagy pedig nem. Tehát ez Péter apostol leghatározottabban kijelenti, az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket. Nem baj, hogyha az értelmünk nem fogja föl, a hit az rámondja, hogy így van. Az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket. És még a negyedik versre térek, amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van a világban. Mi az, amivel megajándékozott bennünket az Isten? Ígéretekkel. Hogyan tekint ezekre az apostol, és hogyan tekintsük mi is ezekre az ígéretekre? Igen nagy és becses ígéret. Figyeljük meg, hogy már az ígéret önmagában ajándék. Igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket. Mert amikor az Isten szava kijelent valamit, ott egy örökkévaló tartalom jelenik meg, aminek a beteljesülése egészen bizonyos, tehát amikor még be se teljesedik, már az ígéretet úgy vehetjük, mint egy ajándék. Az ígéret önmagában véve ajándék. És mire hivatott ez az ígéret, az ígéretek, hogy mit végezzenek el bennünk? Hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van a világon. Azt hiszem, hogy az Isten az ő ígéretei által többet szeretne adni nekünk. Vágytuk meg, hogy az isteni ígéretek magunká tétele által isteni természet részeseivé válunk. Ezen gondolkoztam el, hogy hogyan lehet az Isten ígéreteit magunká tenni, magunkévá tenni. Egy igét szeretnék segítségül hívni ehhez, ami nekem egy nagy felfedezés volt, nem is olyan régen, amikor jobban megértettem ennek az igének a tartalmát. Korintusi beliekhez írt második levél első fejezetének a 20. verse. Ez is egy ismertebb ige, tehát 2 Korintus 1.20. Mert az Istennek valamennyi ígérete ő benne lett igenné, és ő benne lett ámenné az Isten dicsőségére mi általunk. Hadd olvassak föl erről az igéről egy másik fordítást is. Én amikor olvastam ezt az igét, nem értettem, hogy miért van ott a végén ez, hogy mi általunk. Azt értem, hogy az Istennek valamennyi ígérete ő benne, vagyis Krisztusban lett igenni, és ő benne lett ámenni az Isten dicsőségére, de mi az, hogy mi általunk? Hogy jön ide ez, hogy jövünk mi a képbe? Mi a mi részünk itt? Hadd olvassok itt fel egy másik fordítást, ami azt hiszem, hogy jobban kifejezi itt a tartalmat, mert ahány ígérete csak van Istennek, mind igen lett ő benne. Ezért az ámen is általa hangzik fel tőlünk Isten dicsőségére. Tehát az Isten valamennyi ígérete Jézus Krisztusban igen, tehát Jézusnál amit mond az igen, igen. Tehát ott nincsen semmi bizonytalanság. Ahány ígéret csak van az Istennek Krisztusban, mifelénk minden igen, és ő mondja ki a mi ámmenünket, azt az ámment, amit mi mondunk ki az Isten ígéreteire, azt is Jézus Krisztus közvetíti, ami közben járunk, mégpedig az Isten dicsőségére. Nem tudom, hogy értitek-e a gondolatot, hogy mi van itt elrejtve. Tehát az Istennek az ígéretei, azok meghiúsulnak, akár mennyire is igen Jézus Krisztusban, hogyha mi nem mondjuk ki az ámment, de a mi ámmenünk is csak úgy hatásos, hogy Jézus Krisztus közvetíti a mi ámmenünket az Isten dicsőségére. Ő általa hangzik fel a mi ámmenünk az Isten dicsőségére. Nem tudom, hogy ebbe belegondoltunk-e, hogy amikor az Isten ígéreteiről gondolkozunk, akkor annak az elsődleges célja az nem az, hogy nekünk jó legyen, hanem az, hogy megdicsőítsük az Istent. Tulajdonképpen úgy is mondhatnám, hogy az, hogy hiszünk az Isten ígéreteinek, az, hogy amment mondunk rá a lelkünkben, az nem elsősorban csak rajtunk segít, hanem az Isten dicsőíti meg. Az az igazi kérdés, hogy szeretnénk-e, hogy a mi amenünket Jézus Krisztus továbbítsa az Isten dicsőségére. Szeretnénk-e, hogy az Isten neve megdicsőüljön? Ha szeretnénk, akkor keressük fel az Istennek az ígéreteit, és mondjunk ámment rá, mert így Jézus Krisztus által az Isten megdicsőül. Olyan csodálatos ez az ige, nem? Tehát én ezzel az igével tudnám leginkább összekapcsolni ezt a gondolatot, amit Péter apostolnál olvasunk, hogy az isteni ígéretek által isteni természet részeseivé válunk. Bekapcsolódunk az Isten dicsőítésének a harmóniájába. És még az ígéretekről egy gondolatot hadd szóljak, hogy ugye most új év van, és ilyenkor szoktak az emberek fogadalmakat tenni, hogy az új évben mit szeretnének másképp csinálni az előző évhez, és ezzel nincs is semmi baj, tehát nincs azzal semmi baj, hogy az ember végig gondolja, hogy mi az, amit másképp szeretne az új évben tenni, viszont egy ígéretben csak akkor van erő, hogyha van rá fedezet. Hogyha valaki gazdag, és ígéretet tesz embereknek, hogy fizetni fog ennyi és ennyi pénzt nekik, akkor az nagyon jó, hogy megteszi ezt az ígéretet, és utána be is tartja, mert van miből megadnia. Viszont amikor egy olyan ember tesz ígéretet, hogy fizetni fog embereknek ennyi és ennyi pénzt, amikor ő a csőd szélén áll, akkor elég felelőtlen dolog ígéreteket tenni. Nem azt akarom mondani, hogy nem jó fogadalmakat meg ígéreteket tenni, hanem azt, hogy arra veszélyre hívnám fel a figyelmet, hogy ne felejtsük el, hogy a mi emberi ígéreteink mögött saját magunkban semmi fedezet nincs, az Isten ígéreteiben van az összes fedezet. Tehát amennyiben ígéreteket vagy fogadalmakat teszünk, akkor azt az Isten ígéreteinek a fedezeteként tegyük meg, és ne állítsuk a saját ígéreteinket az Isten ígéreteinek a helyébe, mert nem arra adott. Tehát az Isten ígéreteiben van az erő, abban van az a hatalom, ami bennünket képes isteni természet részeseivé tenni, tehát ne állítsuk a saját fogadalmunkat az Isten ígéretének a helyébe. Nagyon fontos döntéseket hozni és elhatározásokat tenni, de csak ilyen hitbeli alapon lehet. Nem tudom, hogy ti találkoztatok-e olyan emberekkel, én egyre több emberrel találkozom, hogy már nem is tesznek fogadalmakat, mert tudják, hogy úgyis csak nevetséget csinálnak, vagy viccet csinálnak saját magukból, 3 nap után úgyis megszegik, vagy legfeljebb 1-2 hétig tart. Na most nekünk viszont van egy ilyen fedezetünk, az Isten ígérete. És ezek alapján igenis átgondolhatjuk, hogy mi az, amit az előző évben nem jól tettünk, és másképp szeretnénk az új évben tenni. Ez csak egy rövid kitérő volt az ígéretekkel kapcsolatban. És ahogy látjátok meg, ahogy itt a szombatiskolán is ezt hosszasan beszéltük, hogy a győzelemnek a titka, és a keresztény növekedésnek a titka, az abban rejlik, hogy az isteni az emberivel összekapcsolódik. Krisztus emberként születésétől kezdve összekapcsolódott az istenivel. Mi meg, amikor hitáltal összekapcsolódunk az istenivel, Jézus Krisztus által, az Isten ígéreteiben való hitáltal, akkor vagyunk abban az állapotban, hogy követhetjük Jézust, követhetjük a megváltót. Tehát amikor az isteni és az emberi egybe kapcsolódik és egyesül, így tudunk csak elindulni a keresztény növekedésnek az életútján, amit majd az 5. verstől olvasunk. Enélkül el se tudunk indulni. Tehát itt az első 4 vers az útba igazít bennünket, itt leírja azt a hitet, ami visszahelyezi a mi lábunkat az igazság ösvényére, és az 5-től a 7. versig meg látjuk azt az utat, ami haladnunk kell, megtartva ezt a hitet. Hogyha nem járunk ezen az ösvényen, akkor vagy nem akarunk az Istennel együtt járni per pillanat, vagy nem rendelkezünk azzal a hittel, ami visszahelyezi a mi lábunkat az igaz ösvényre, amit itt az első 4 vers leírt nekünk. Szeretnék még egy igét felolvasni, amit Attila meg is említett már a szombatiskolában, vagy az imádságában, Példabeszédek könyvéből, a 4. fejezetből, Példabeszédek könyve 4. fejezet 18. vers. Tehát Példabeszédek 4:18. Az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, mely minél tovább halad, annál világosabb lesz a teljes délig. Figyeljük meg, hogy az igazak ösvénye. Tehát az igaz embernek lenni, az nem egy ilyen statikus állapotot jelent, hanem az egy dinamikus együttműködés az Istennel, az egy ösvény. Ahogy több helyen is olvassuk a Bibliában, hogy, hogy ahogy hithősöknél kifejezi ezt, hogy együtt járt Istennel. Istennel járt Noé, vagy Énok Istennel járt. Ugye sok helyen olvassuk ezt. Tehát az igazság az egy ösvény, nem egy statikus állapot. És az igazak ösvénye olyan, mint a hajnal világossága, minél tovább halad, annál világosabb lesz a teljes déli. Tehát valaki igaz lehet akkor is, amikor még csak a hajnal világossága, éppen hogy csak föl kell a nap, és néhány sugara látszik, ami kezdi megvilágítani a szürke tájat. Valakinek, amikor még csak ilyen kevés világossága van, akkor is lehet igaz, akkor is járhat az igaz úton, viszont ez az ösvény, ez halad előre. Ezen az ösvényen nincsen megállás. Aki meg akar állni ezen az ösvényen, az leesik erről az ösvényről, és újra vissza kell találnia ahhoz a hithez, ami ráhelyezte az ő lábát erre az ösvényre. Tehát a világosság az egyre világosabb lesz, egyre tovább halad egészen a teljes délig. Tehát valaki lehet igaz a hajnal világosságához képest is, és lehet igaz a teljes délhez képest is. Tehát olyan csodálatos a keresztény életút, mert az nem egy ilyen befagyasztott állapot, hanem egy folyton növekedő, folyton előrehaladó, folyton gazdagodó életút. Tehát egy ilyen életutat vázol a Biblia. És visszatérve a kiinduló szövegünkhöz, az 5. verstől folytatom itt Péter apostol 2. levele 1. fejezetében. Ugyanerre pedig teljes igyekezetet is fordítván, a ti hitetek mellé adjatok hozzá. Egyelőre csak eddig nézzük meg. Pedig teljes igyekezetet is fordítván. Tehát van valami, ami méltó arra, hogy teljes igyekezetet fordítsunk. A keresztény ember előtt lebeg egy olyan életcél, ami noha önmegtagadással jár, mégis amiért érdemes élni, ami lázba hozza az embert, és ami serkengeti őt, és lelkesíti őt, hogy elérje ezt a célt, amire érdemes teljes igyekezetet fordítani. Olyan sok emberrel, sőt, legtöbbször fiatalokkal találkozom, akik úgy nem találják a céljukat. Éppen a héten hívott föl egy anyuka, hogy segítsek az ő fián, mert hogy úgy nem találja a helyét, egyik egyetemet hagyja ott a másik után, nem tudja, hogy merre forduljon, melyik irányba nézzen, de ahogy Pál apostol is fogalmazott, a keresztények előtt lebeg egy olyan cél, amiért érdemes nekidőlni, célegyenest igyekezni. Egyet cselekszem. Tehát ott lebeg előttünk ez a cél, ami méltó arra, hogy teljes igyekezetet fordítsunk rá. Én azt hiszem, az az én tapasztalatom, hogy amikor én nem fordítok teljes igyekezetet az én saját elhívásomra, amiről én meg vagyok győződve, hogy amire az én Isten engem elhívott, akkor nincsen békességem. És amikor nem haladok teljes igyekezettel előre ezen az ösvényen, akkor az Isten nem tudja megsokszorozni a kegyelmet és a békességet. És a ti hitetek mellé adjatok hozzá. Tehát a hit a kiinduló pont. Mondhatnám úgy is, hogy a hit a nulladik lépés, ezt nem lehet megkerülni. Tehát Krisztus igazsága nélkül, amíg csak a saját emberi természetünkhöz próbálnánk hozzáadni ilyen dolgokat, azt mindenki tapasztalja, és mindenki tudja, hogy ez nem vezet célra. Tehát csak a hitnek a kiinduló pontjaként lehet elindulni ezen az úton. Ezt nem lehet megkerülni, nem lehet mással helyettesíteni. Csak is akkor úgy lehet előre haladni, hogyha az isteni az emberivel összefonódik és összekapcsolódik. Tehát ez a nulladik pont. És akkor nézzük meg egész röviden, hogy mik is ezek azok az alappillérek, amiken kell előre haladnunk, ami olyan, mint egy létra, amit ha egyszer megmászunk, akkor kezdhetjük előről. És ha újra végeztünk, akkor kezdhetjük újra előről. Ami ameddig csak élünk, addig folytatódik. A ti hitetek mellé ragasszatok, vagy adjatok hozzá jó cselekedetet. Így is lehet fordítani, hogy jó cselekedetet, de talán még fontosabb úgy fordítani, hogy kiváló cselekedetet, vagy kiválóságot. Én ezt úgy fogalmaznám meg magamnak, hogy tehát amikor valaki hitre jut, és még a hitre jutása előtt is tudott végezni bizonyos dolgokat valahogy, akkor most, hogy az Isten segítsége tudatában van, és az Istennek minden segedelme, a Szentléleknek a segítsége, az Isten bölcsessége az már a rendelkezésre áll, akkor végezze azt a dolgot még jobban, még kiválóbban. Mutassa meg a világnak, hogy az a hit, amit Jézus Krisztus igazságában nyertünk, az a drága, becses hit, az mit ad hozzá a mi életünkhöz. Tehát az, hogy Krisztusban hiszünk, és hiszük, hogy van mindenre bűnbocsánat, az nem arra vezet bennünket, vagy ne arra vezessen bennünket, hogy akkor lejjebb szállítjuk a mércét, akkor elég nekünk fele úgy elvégezni a dolgainkat, hanem akkor végezzük kiválóban. És valahol a világnak jogos kívánalma, hogy lássák, hogy a keresztények hogyan végzik a dolgukat, hogy mire vezeti őket az ő hitük. És azt hiszem, hogy joggal várják az emberek, hogy lássák, hogy kiválóságot viszünk abba, amit teszünk. Tehát az Isten hozzásegít bennünket, hogy a hétköznapi életünkben jobban végezzük a dolgainkat. És ne lejjebb szállítsuk a mércét, hanem emeljük magasabbra. Tehát a hitünk mellé adjunk hozzá kiválóságot, kiváló cselekedetet. És a kiválóság mellé tudományt. Következő lépcsőfok a tudomány. Milyen tudományra gondoljunk itt? Én azt hiszem, hogy elsősorban nem akadémikus ismeretekről van szó, nem olyan dolgokról, amit egyetemen meg lehet tanulni, noha nem mintha ez káros lenne, vagy ne lenne szükséges, hanem elsősorban lelki tudomány. Olyan tudomány, ami elvezet bennünket arra, hogy különbséget tudjunk tenni jó és rossz között, igaz és hamis között, és ami a bűntől való megtisztuláshoz vezet el bennünket. Nem tudom, hogy ti nem látjátok annak a nagy szükségét, hogy helyzeteket jobban átlássunk. Ahogy olvassuk a Bibliában más helyen, hogy a lelki dolgokat csak lelkileg lehet megítélni. A testi embernek, vagy a természetes embernek ezek megfoghatatlan dolgok. Nem látjátok nagyobb szükségét annak, hogy lelki látásunk legyen? Hogy ne csak a szemünk szerint ítéljünk, meg a füleink hallása szerint bíráskodjunk, hanem lelki látásunk legyen? Lássunk okozatot emberi életekben, elsősorban a magunkéban. Tehát ez egy olyan dolog, amire óriási szükségünk van. Én annyira örülök például annak, hogy a zsidókhoz írt levelet tanulmányozok most ebben a negyed évben. Én el is határoztam, hogy úgy fogom tanulmányozni ezt a szombatiskolát, meg magát a zsidókhoz írt levelet, ahogy még eddig soha, hogy magamnak megértsem az Isten igéjét a Szentlélek által és a segítsége által, mert ez az, ami elvezet bennünket lelkilátásra, hogy ne csak egyszerűen megítéljünk a saját fejünk után embereket, meg véleményeket, hanem, hanem isteni szemszögből lássuk. Én úgy látom, hogy óriási szükségünk van erre, hogy igazi isteni tudományt ragasszunk mellé. Lehet valaki hihetetlenül nagy tudású, ilyen akadémikus tudással, miközben semmi lelki látása nincsen, semmi lelki tudománya. Mondom, nem akarom szembeállítani a kettőt, nagyon fontos egyik és másik is, de elsősorban itt erről van szó tehát. És a tudomány mellé adjunk hozzá, vagy ragasszunk mértékletességet, eredeti szöveg szerint, eredeti vagy elsődleges értelmében önuralmat. És még ide venném a következőt is, mert a kettő nagyon összekapcsolódik. A mértékletesség vagy önuralom mellé tűrés, türelmet, de inkább úgy kellene fordítani, hogy kitartást álhatatosságban. Tehát a tudomány mellé ragasszunk önuralmat, és az önuralom mellé kitartást. Én azt hiszem, hogy a keresztény életben ezek a jellemvonások azok, amik a legkevésbé kívánatosak. Valaki mondhatná, hogy hát nem ugorhatnánk át valami lelki dologra, mondjuk a kegyességre, ami a következő lépés. Nem. Az Isten szerint ezek nem kihagyható lépések. Vagy nem tudom, hogy ki az, akinek, hogyha azt a gondolatot hallja, hogy kereszténység, vagy Jézus Krisztus, akkor az első gondolata az, hogy a mértékletesség és a kitartás, az önuralom jut eszébe. Pedig az Isten igéje úgy állítja ezt elénk, hogy ezek nélkülözhetetlen részei. Az önuralom, mértékletesség és a kitartás. Türelem. És a kettő nagyon összefügg. Ugyanis amikor jönnek a nehézségek, és úgy ösztűz alá kerül az ember, minden irányból érzi a nehézségeket, és amikor igazán nagy szükség van arra, hogy az ember kitartson, és haladjon előre a körülmények ellenére, ez csak akkor tudja megtenni, ahogyha elsajátította az önuralmat. Amikor kitartásra lenne szükség, de az ember valamelyik területen nem sajátította el az önuralmat, akkor pontot fog elesni. És ugye az önuralom vagy a mértékletesség szempontjából ne csak az evésre, ivásra gondoljunk. Nagyon sok más terület is van, ahol az embernek önuralmat kell gyakorolnia, például a gondolatok terén. Önuralmat kell gyakorolni ott is, hogy az ember mit néz, milyen gondolatokkal foglalkozik, vagy kész-e minden gondolatot fogjul ejteni Krisztusnak. Aztán önuralmat kell gyakorolni például a beszédünkben, hogy ne legyünk hirtelen szólóak, hanem először inkább hallgassunk, először inkább gondoljunk végig dolgokat. Tehát nem tudom, ez érthető-e, hogy azon a területen fogunk elesni, akkor, amikor kitartásra és álhatatosságra lenne szükség, ahol nem sajátítottuk el az önuralmat. Ellen White is egyébként ezt írja, az A te igéd igazság című gyűjteményben, hogy a mértékletességnek kell megelőznie a türelmet. Mértékletesség nélkül nincs türelem. Vagy ugye önuralom nélkül nincsen álhatatosság. Még egy gondolatot fűznék ehhez az álhatatosság vagy kitartás kérdéséhez. Rendkívül egyszerű gondolat, ezt úgy hallottam valakitől, hogy tudjátok-e, hogy egyetlen módja van annak, hogy a kitartást gyakoroljuk. Az az, hogy kitartunk. Rendkívül egyszerű, talán meg is mosolyunk rajta, de nagyon komoly gondolat. Tehát a kitartást nem lehet gyakorolni másként, csak úgy, hogy kitartunk. És az álhatatosság mellé a következő, amit ragasszunk, adjunk hozzá, az a kegyesség. régies kifejezés ez a kegyesség, úgy is lehetne fordítani, hogy Isten félelem. Például az angol kifejezés az úgy hangzik, hogy godliness, amiben benne van az Isten szó, hogy isteni. Tehát valami olyan jellemvonás, amire az Istenre emlékeztet. Nem tudom, hogy voltunk-e így, vagy eszünkbe jut-e olyan ember, hogy aki így öntudatlanul is bennünket az Istenre emlékeztet. Vagy találkoztunk-e már olyan emberrel, aki talán így bele is feledkeztünk az élet dolgaiba, és csak ahogy beszél, vagy amilyen kisugárzása van, vagy amiket mond, vagy az ő szeretete, az ő kedvessége, vagy éppen az egyenessége, eszünkbe juttatja az Istent. Eszünkbe juttatja, hogy van Isten, van egy gondviselő Isten, akiben meg lehet bízni. Én valahogy így tudnám definiálni ezt, hogy mi is ez a kegyesség. Hogy eszünk, hogy az Isten tükröződik valakin, az Isten félelem. Még egy hasonlatot hoznék ide a Bibliából, amit olvasunk, hogy azt olvasunk a keresztényekről, hogy ő Krisztus jó illata. Még ezzel is tudnám érzékeltetni, hogy milyen a kegyesség, hogy mint amikor elmegy egy ember, aki valami nagyon finom illatú parfümmel befújta magát, és ugye az emberek fölkapják a fejüket, hogy mi ez a finom illata, kiből árad ez az illat, kinek van ilyen jó illata. Na, valahogy ilyen az ember, aki a kegyességet gyakorolja, akiben az Isten félelem látható, hogy az emberek fölkapják a fejüket, úgy öntudatlanul is, hogy ki ez az ember, honnan árad ez a kellemes légkör, ami őt körülveszi. Én valahogy így tudnám definiálni ezt a kegyességet, vagy Isten félelmet. És a kegyesség, vagy Isten félelem mellé ragasszunk atyafiakhoz való hajlandóságot, de ahogy említettem, inkább célszerű úgy fordítani, hogy atyafiakhoz való kedvességet. Atyafiakhoz, vagyis testvérekhez való kedvesség, testvéri kedvesség, testvéri szeretet. Tehát ez nem egy elhagyható lépés. Az Isten úgy szerkesztette meg az ő egyházát, az ő gyülekezetét, hogy ők egymásnak a tagjai. És ők Jézus Krisztus által az Isten fiainak fogadtatnak el, és egymásnak is a testvérei, és ahogy Pál apostol használja az egyházra a test hasonlatot, úgy a láb az nem mondhatja azt a kéznek, hogy nem kell lesz nekem. Ugyanígy egyik testvér a másiknak sem mondhatja azt, hogy te nem kell lesz nekem. Az Isten úgy rendezte az ő gyülekezetét, az ő egyházát, hogy testvér testvér által is csiszolódik, és az ember megválaszthatja azt, hogy kit tekint barátjának, kit választ barátjának, de azt nem választhatja meg, hogy kit tekint testvérének, mert az adott. És az Isten arra hív bennünket, hogy amennyire csak rajtunk áll, minden testvérrel békességben éljünk, és mindenkivel törekedjünk a békességre. És egy jobb családban, hogyha most a szó szerinti testvérekre gondolok, egy jobb családban a testvérek összetartanak, mert érzik, hogy összetartoznak, egy szülőtől származnak. És felelősséggel tartoznak egymás iránt, felelősséget éreznek egymás iránt. Hogyha látják, hogy a másik helytelen utakon jár, akkor utána mennek, kérlelnek, nem közömbösek. Na most ilyen az is, amikor az Isten azt kéri, hogy a mi hitünk mellé adjunk hozzá testvéri kedvességet, testvéri szeretetet, atyafiakhoz való kedvességet. Ez nem opcionális. Ahogy Krisztus mondta, hogy új parancsolatot adok néktek, hogy ahogy én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást, mármint mondja ezt a tanítványoknak, hogy ti egymást. Ez a szeretet, ez nem opcionális, ez egy parancs. Új parancsolatot adok néktek. És tehát ez nem megkerülhető. És tehát nagyon nem mindegy, hogy ehhez a kérdéshez hogyan viszonyulunk. És ahogy említettem az elején, ha egy sok összetevő szorzásban az egyik tényező nulla, akkor az egészet lenullázza. Ha ezen a területen visszautasítjuk az Istennel való együttműködést, együttjárást, akkor a kegyelem és a békesség az hatástalan lesz. Hatástalanítjuk vele. Mint ahogy az összes többire is ez vonatkozik. És az atyafiakhoz, vagy a testvérekhez való kedvesség, szeretet mellé adjunk hozzá szeretetet. Na itt már viszont az agapé szeretet van, az isteni szeretet, amit befogadhatunk. Ilyennel senki nem rendelkezik, viszont mindenki rendelkezik azzal a kapacitással, hogy befogadja ezt a szeretetet. És az isteni és az emberi szeretet között az a különbség, hogy az emberi szeretetünk az mindig függ a szeretetének a tárgyától, az, hogy milyen a másik. Én szeretem a másikat, mert ő olyan okos, mert ő olyan kedves, mert ő olyan jó hozzám. Mindig valami önérdek kapcsolja hozzá. Az isteni szeretet viszont értéket teremt abban, amire irányul. Az isteni szeretet önmagában felruházza a másikat értékkel, pusztán azért, mert arra irányul, így is mondhatjuk, hogy ez a feltétel nélküli szeretet. Én úgy tudnám ezt így megfogalmazni, hogy tehát az utolsó lépcsőfok, amit adjunk hozzá a mi hitünkhöz, az az, hogy feltétel nélkül szeressük mindenkit, vagyis ne az határozza meg, hogy melyik emberhez hogyan viszonyulunk, hogy ő hogyan viszonyul hozzánk, hogy aki engem bánt, azt én sem szeretem, aki engem szeret, azt én is szeretem, hanem az határozza meg, hogy kihez hogy viszonyulok, hogy mi van bennem. Ha ezt az isteni szeretetet befogadom és ápolom magamban, akkor ez fogja meghatározni, hogy hogyan viszonyulok az ellenségemhez is, és az az ember, aki ezt a szeretetet befogadja és ápolja magában, az azt fogja találni, hogy ténylegesen tudja szeretni még az ellenségeit is. És ez valóság. Ezt nem beképzeljük magunknak, meg nem megpróbáljuk rávenni magunkat, hanem ez ténylegesen működik. És ugye látjuk, hogy ez a szeretet az, ami bekoronázza ezt az egészet. Én azt kívánom mindannyiunknak, most, hogy így véget ért ez a sorozat, hogy először is javaslom, hogy tanuljuk meg ezeket a kifejezéseket. És gyakran menjünk végig rajta a gondolatainkban. Hogy a mi hitünk mellé ragasszunk kiválóságot. Amellé ragasszunk tudományt. Emellé ragasszunk mértékletességet vagy önuralmat. Emellé türelmet, vagyis kitartást. Emellé kegyességet, vagyis istenfélelmet. Emellé testvéri kedvességet, és emellé pedig isteni szeretetet. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, akkor nem tesznek titeket hivalkodókká, sem gyümölcstelenekké, ami Urunk Jézus Krisztus megismerésére nézve. Én ezt kívánom mindannyiunknak, hogy így az új év kezdetén fogadjuk meg ezeket a tanácsokat, kezdjük a hittel, a nulladék lépéssel, amit itt az első négy vers magában foglal, és haladjunk kitartással ezen az úton, ami egyre nagyobb kegyelemmel és békességgel jár, minél tovább haladunk, és hogy az előttünk álló év végén édes megelégedéssel tudjunk visszatekinteni erre az évre. Hogy gyarapodtunk, és gyümölcsöt teremtünk. Én ezt kívánom mindannyiunknak így újévi jó kívánságként is. Amen.